Üdv mindenkinek! Krisztián, ideális időpont ez a mostani, még van bő 150, vagy szűk 150 percig most már a 100 éves évfordulóig, ugye 1920. június 4-én 16 óra 32 perckor írták alá a Versailles-i Nagy Trianon kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles folyosóján a béke diktátumot. Mit csinálsz te ma? Délután fél ötkor. Megállsz, vagy gyalogolsz szépen tovább?
Én biztos, hogy meg fogok állni, mert emlékeim szerint egyébként is akkor fogok egy beszédet tartani a 9. kerületben, ahol tulajdonképpen egy installációt fogunk átadni Baranyi Krisztina polgármesterrel, 100 fát, és mindegyik fának az egyik határon túli magyar város lesz a neve, és ezzel kapcsolatosan lesz egy kis megnyitó is. Én azt hiszem, hogy én megállok, de nem kérném számon máson, hogy mit csinál ebben a pillanatban. Nyilván te se számon kérted, csak kérdezted. Igen, szóval én egy percre biztos meg fogok állni.
Rendkívül aktuális a könyved témája. Ugye te vagy a magyar hortikutatásnak a Liszt Ference álló csillaga. Régóta foglalkozol ezzel a komoly magyar történelmi szereplővel, legalábbis a hatását tekintve mindenféleképpen komoly történelmi szereplő, és akkor a mostani bő 40 percben arra keressük majd a választ, hogy egyébként személyiségében, kvalitásaiban is olyan nagy formátumú figura volt Horthy Miklós, mint amilyen szerepe volt, vagy lehetett volna a magyar történelemben. Azt írod egy minapi Facebook posztodban, hogy Horthy, idézem, sok ponton rokon szenves, bár kicsit ostoba, de belső értékrenddel rendelkező figurának tartotta te egészen az 1944-es szerepléséig. Aztán idézlek tovább, a véleményem annál rosszabb lett róla, minél többet foglalkoztam vele. Érdekes folyamat ez, pláne, hogy Horthy mellett mások életrajzait is írom, például a magyarországi SS tisztekét, ott kevesebb meglepetés szokott érni, mint ami ért ennek a munkának során. Miben talán az rokon szenvesnek Horthy Miklóst a mostani gyűjtést megelőzően?
Hát Horthy rokon szenves volt számomra azért, mert egyrészt elutasította a kommunizmust, az mindenképp tetszett nekem, hogy egy izzóan külető ember, ez rokon szenves volt, és ráadásul bizonyos mértékig ugye a modernitás ellenességéből adódott az, hogy ő antifasiszta is volt, tehát nem magával a nácizmussal nem rokon szenvezett, és Hitlerrel sem, de vagy nem annyira pontosabban egy egyes viszonya volt.
Vagy hol így, hol úgy?
Hol így, hol úgy, de nem volt sohasem egy ilyen felhőtlenül, hogy is mondjam, pozitívan elfogult a németekkel szemben, de az a baj, ennek nagy részt egyébként rasszista okai voltak. Tehát Horthy nem egy demokrata, és nem demokratikus alapon tartott Németországtól, hanem azért, mert faji veszélyt látott bennük. De az például rokon szenves volt számomra, hogy amikor felmerült 1942-ben, hogy a zsidóságot egy újabb vagyonadóval még jobban ki lehet fosztani, akkor azt mondta, hogy ezt azért mégsem lehet, mert hogy a tulajdon szentsége, meg hogy így, meg úgy, meg amúgy. Tehát, hogy voltak ennek az embernek korlátai, és ezek bizonyos döntésektől meg tudták néha óvni, ha rövidebb időre. És mert ugye a kérdés az volt, hogy a könyvem megírása előtt mi volt, ami szimpatikus volt benne. A könyvem megírása előtt csak ugyan én hajlottam arra, hogy egy ilyen kicsit régimódi, de mégis alapvetően úriembert lássak benne.
Egy picikét antiszemita, egy picikét németgyűlölő, egy picikét az saját önmeghatározása szerint fajvédő, de hát Istenem, ez abban a korban belefért. Irónia.
Igen, nagyon jól mondod, mert hogy az abban a korban belefért, ezt gondoljuk furcsa módon visszamenőleg most, miközben megnézzük az abban a korban egy kicsit alaposabban, tehát hogy mégiscsak mondjuk 1930-ban mit gondoltak erről az akkori magyar szellemi elitnek a tagjai, akkor kiderül, hogy nem egészen fért így bele. Tehát, hogy és nem az a baj, hogy Horthy antiszemita volt, tehát nagyon sok ember lehet antiszemita, meg van egy vicc, ugye, hogy antiszemita az, aki a szükségesnél jobban utálja a zsidókat. A probléma az, hogy ennek milyen következményei lehettek, és mit engedett ezen a téren meg magának. Mert attól, hogy valaki antiszemita, például nem kell elhinnie a Zion bölcseinek jegyzőkönyvét. Horthy viszont ezt konkrétan elhitte, sőt, diplomatáknak reklámozta, hogy ott mennyire frankó meg van mondva a tuti. Na most ez pedig egy olyan szintű szellemi lesüllyedés, ami egy magyar államférfihoz méltatlan.
Ne fussunk ennyire előre. Arra válaszolj kérlek, hogy mi újat találtál Horthyról, és hol, és hogyan találtad mindezt te, aki egyébként, ahogy már említettem, a Horthy kutatás magyarországi Liszt-Ference vagy. És hát az elmúlt 20-30 évben, talán még többen is rengeteget olvastál, megírtál is róla. Hol találtál új forrásokat?
Hozzá kell tennem, hogy én ezt tudtam volna meg, hogyha számos kollégám, elsősorban Turbucz Dávid, de Tomsics Ignácot is említhetem, de elsősorban Turbucz Dávidot, ne foglalkoztak volna Horthy Miklóssal korábban is már nagyon intenzíven. Amit én írtam, ez a könyv az alapvetően nem is új levéltári forrásokat tárt fel, hanem új szempontrendszer alapján és új kérdések alapján összegezte a Horthy kutatás jelenlegi állását. Tehát az érdem, ha van érdem, az nem csak az enyém, hanem az a történész szakmájé. Ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy egyébként lábjegyzetekben mindig jelezzem is a könyvben. A hibák azok nyilván az enyémek, de a könyvnek a legfontosabb újdonsága tényleg igazából azok a kérdésfeltevésben vannak. Tehát az, hogy a mi lett volna, ha...
Bocs, beszéljünk a kérdésfeltevésről is, ez a legizgalmasabb része lesz a beszélgetésünknek. Engem most tényleg az érdekel, azt várjuk már el, hogy hol a csodába lehet találni 30 évvel, vagy ezelőtt, a 2 éve kezdtével, akkor 28 évvel a rendszerváltás után, amikor megnyílt mindenféle levéltár. Hol lehet még találni új infókat Horthyról, aki már megírta 53-ban az emlékiratait, akinek a titkos levelezése, ugye az egy szép kalandos úton visszakerült Magyarországra már jóval a rendszerváltás előtt. Tehát hol találtál te új dokumentumokat, ami alapján új gondolatok ébredtek benned?
Hát nagyon vicces választ fogok erre adni, a Veritas Intézet egyik publikációjába például, és pedig azért, mert hogy, amint említettem is, az én Horthy könyvem az jelentős részben ugyan egy összegző mű, de az igazán újdonságot azt gondolom történettudományi szempontból az a fejezet jelenti talán leginkább, ahol a kegyelmezési jogkört próbáltam körbejárni, illetve a mentesítések kérdését. Hogy értető legyen, miről van szó, a kormány volt egy olyan pontja, ami szerint a kormányzó kegyelmet adhatott másoknak, akiket adott esetben a bíróság el akart volna ítélni, és 1938 után, amikor a zsidó törvények megjelentek, akkor felmerült, hogy a kormányzónak kell mentességi jogot adni, tehát hogy ő mentesíthessen úgymond alanyi jogon a zsidó törvények alól.
Ez ő maga ragaszkodott hozzá.
A kegyelmi joghoz 1920-ban igen. 1938-ban a zsidó törvények kapcsán viszont érdekes módon nem annyira, mert hogy ugyan benne van a törvény szövegben, hogy később ezt ki kell dolgozni, azonban Horthy Miklós egyszerűen nem foglalkozott ezzel az üggyel. És 1944-ig egy ilyen nagyon sajátos joghézak keletkezett, úgy fogalmaznánk ezt a mai eszünkkel, hogy mulasztásos alkotmánysértés, mert hogy a törvény leszögezte azt, hogy lehetőséget kell teremteni a kormányzónak arra, hogy kegyelmi módon mentesíthessen, meg nem lett rá jogszabályhozva. És 44 nyarán, tehát júniusban, illetve május végén jut Horthynak először eszébe, hogy hát azért mentesíteni szeretne személyeket a zsidó törvény hatálya alól. És hogy ez hogyan történt pontosan, mi volt ennek a menete, mennyire slendriánul kezelték ezt az egész ügyet, az egyrészt számomra is meglepő volt, és ezt így szerintem nem írta meg még senki igazából, de aki a legnagyobb kontribúciót adta ehhez, az egy történész volt, aki a Veritas Intézet között kiadott egy visszaemlékezést, ami egy edzőnek a visszaemlékezése. Most itt, ha visszatekintek, lehet, hogy a polcomon mindjárt meg is találnám. Annak a hivatalnoknak a visszaemlékezése, aki ezeket a mentesítéseket 1944-ben intézte, ez nem kapott igazából kellő figyelmet, pedig egy nagyon megrázó dokumentum. Tehát ez az eleme az én könyvemnek, az mindenképp azt gondolom, hogy új forrás feltárásokkal is jár. De a többit illetően én alapvetően könyveket dolgoztam fel, és kevéssé levéltári forrásokat, mert hogy Hortiról ugyan ma is meg lehetne új dolgokat tudni, és bízunk benne, hogy ez meg fog történni akkor például, amikor a Horthy család levéltára teljesen szabaddá válik a kutatók számára, de csak ugyan sok mindent a kutatás feltárt. De csak hogy még egy dolgot megemlítsek, a Horthy Miklós emlékiratokat valójában jelentős részben nem maga Horthy Miklós írta, hanem a menye. Ezt nem elégszer, nem lehet eleget hangsúlyozni, ugyanis sokan azt gondolják, hogy ami ott le van írva, az úgy igaz, ahogy van. Ez sajnos nem igaz. Nem így van. Ez egy utólagos, rehabilitáló céllal írt szöveg, amit nagyrészt Edelszem Gyula Ina szerkesztette át, többszörösen, tehát más szöveg jelent meg 1953-ban, és más szöveg jelent meg aztán később.
Ha már érintetted a Horthy által kegyelem adásnak a lehetőségét, ugye az orgoványi rablógyilkosok közül is 4 vagy 5 ember, ha jól emlékszem, kegyelmet kapott tőle, tehát nem csupán az ideológiai vagy nemzetféltési jogból gyilkosságokat elkövetőket mentett meg a felelősségre vonástól, hanem olyanokat is, akik raboltak, miközben gyilkoltak. Olvasni, hogy ugye ők is kaptak kegyelmet, és méghozzá, akkor erre válaszolj kérlek szépen, vagy erre reagálj kérlek szépen?
Hát nem, hogy ők is kaptak kegyelmet, hanem az egész kegyelmi jogköre arra lett az elején kitalálva, mert Horthy pontosan tisztában volt azzal, hogy a különítményesei egyrészt gyilkoltak és raboltak, sőt, ezeket a gyilkosságokat és rablásokat részben Horthy Miklós személyes felbújtása alapján tették meg. Tehát a kormányzó maga is ebben a történetben nem csak passzív szemlélő, hanem felbújtó volt, és annak érdekében, hogy az általa felbújtott személyek ne bűnhődjenek meg, ugyanis ha amennyiben ezeket elítélik, akkor az is megtörténhetett volna, hogy valamelyik kipakol, hogy kérem szépen, igaz, hogy én gyilkoltam, tehát a kormányzó mondta, hogy gajdeszoljuk el X-et, Y-t vagy Z-t, tehát neki saját pozíciójának a tisztára mosása miatt is szüksége volt erre az általános kegyelmi jogkörre. Ez szerintem nem legitimálja semmit. Tehát attól, hogy a tanácsköztársaság alatt tömeggyilkosságok sorozata történt, attól, hogy az emberekben volt egy jogos bosszúvágy, attól még egy magyarság nem engedheti meg magának azt, hogy gyilkosságra buzdítson másokat. Horthy ezt tette. Nem engedheti meg azt sem, hogy ezeket aztán egy kormányzói kegyelemmel kimossa mindenféle következmény alól, de hozzátenném, ez a szelektív kegyelmezési politika, ez nem ért véget 1922-be, tehát az 1940-es években is vannak ennek nyomai. Egy ügyet említettem, csak a Hámori Károly zászlósnak az ügyét. Hámori Károly zászlós a határvadászoknál szolgált, és 1941. januárjában parancsot adott menekülők agyonverésére, olyan személyek agyonverésére, akit a határvadászok kaptak el, miközben Magyarországról a Szovjetunióba kívántak távozni. És ráadásul nem csak azt mondta, hogy ezeket öljétek meg, amire semmiféle jogalapja nem volt, hanem azt is mondta, hogy a golyót is kár beléjük, üssítek agyonpuskával. Ez meg is történt, és ráadásul itt kiskorúakról, nőkről is van szó, ami önmagában is iszonyatosan borzalmas, de ha hozzáveszünk azt, hogy a határvadászoknak elvileg parancsuk volt arra, hogy a Szovjetunióban menekülő zsidókat, azokat nem kell bántani, azokat engedni kell, itt az étettek zsidók voltak, hanem csupán a Szovjetunióból Magyarországra jönni akarókat kell feltartóztatni. Tehát magyarán a korabeli utasításoknak is ellentmondott az, ami történt. És Horthy Miklós fontosnak tartotta, hogy Hamori Károly kegyelmet kapjon, és pedig azért, mert úgy gondolta, hogy ennek az ügynek a tárgyalása nyilvánosság előtt az ártana a honvédség tekintélyének. Ebben egyébként ugyan van valami, nem állítom, de itt egy olyan szörnyűséges bűnről van szó, aminek az elkövetőjét nem lett volna szabad simán futni hagyni. Márpedig itt ez történt. És ez azért érdekes, mert hogyha 1941-42-ben ennyire kényes volt a kormányzó a pedigrére, akkor miért nem volt kényes 1942-ben mondjuk arra, hogy itt egy csomó embert egzisztenciálisan teljesen tönkre tesznek a magyar jogszabályok, és esetleg X-et, Y-t vagy Z-t mégiscsak föl kéne menteni, mert nemzetgazdasági érdek mondjuk az, hogy tovább dolgozhasson az Egyesült Izzóban. És még sorolhatnám, tehát még nem is 44-nél vagyunk, hanem 42-ben.
Ez gyávaság volt, restség volt, vagy amit talán Wiesenmayer ír Hortiról, hogy mutatkoztak már a háború utolsó éveiben Hortin a szemlításnak a jegyei.
Hát itt kétségbe vagyok igazából esve, mert hogy a jóra való restség lenne igazából szerintem a legpontosabb magyarázat. Az, hogy ennyire szenilis lett volna, ezt azért nem gondolom, mert hogy érdekes módon vannak mozzanatok, vannak pillanatok, amikor meg Horthy Miklós nem szenilis, adott esetben jó döntéseket is hoz, meg tudja erőltetni magát. Tehát például, amikor ír egy levelet Sztálinnak 1944. szeptemberébe, és elindítja a kísérletet, az ötlet az önmagában nagyon is értékelendő, különösen azzal a múlttal a háta mögött, ami Horthy Miklósnak volt, tehát hogy egy elvi antikommunista is eljutott addig a pontig, hogy most már ezt nem lehet így, és Sztálinnal valamilyen módon egyességre kell jutni, mert nem a Horthy Miklós élete a tét, hanem az ország. Tehát ebbe az emberbe váltakoznak a világos pillanatok, és az elme baj. És olyan gyakoriak ezek a váltások, és olyan kiszámíthatatlanok is, hogy tényleg felmerül a kérdés, hogy egy ilyen kvalitású ember hogy lehetett államfő. Bár
amikor,
vannak is ilyen példák.
Amikor 1948-ban a Wiesenmayer perben Horthyt meghallgatják tanúként, te is írsz erről, és azt is írod, hogy amikor a zsidó törvényekről kérdezték, meg a numerus claususról, akkor ő azt válaszolta, hogy nem is emlékszik zsidó törvényekre. Ez cinizmus, vagy tényleg ez az időnként visszatérő szenilitás, vagy elmebajnak a jele szerinted? Ugye 3 évvel vagyunk a háború vége után, még nem egy aggastyáról beszélünk, hanem egy az életét frissen megmentett elvileg józan eszénél lévő emberről.
Jó, azért ő már elmúlt 80 éves, de itt a leg... Szóval azt gondolom, hogy Hortiba valószínűleg elég komoly infantilizmus is volt. Amikor gyerek voltam, sokszor volt olyan, hogy megettem a csokit, amit nem lett volna szabad megennem, és elképzeltem, hogy én nem is ettem meg, és magam is elhittem, hogy én nem is ettem meg.
Gyanús voltál nekem mindig, igen.
Volt. Igen.
Na most, ő meg a csoki lovát nem ette meg.
Igen. Szerintem ő nem úgy hazudott, mint ahogy ezt egy pókerjátékos teszi, hogy pontosan tudja, hogy mi az igazság, hanem olyan szinten tudta saját magát is becsapni, hogy maga is elhitte azt, amit mond. És ezt azért tette így, mert hogy semmiféle önreflexió nem volt benne arra, hogy saját maga is hibázhat, hanem magát tökéletesnek és hibán felülinek tartotta. Kizárólag áldozatként tudta magát elképzelni. Tehát egy gróf Bethlen István, az nem egy ilyen figura volt, még akkor is, hogyha a Bethlennek is nem kellett a szomszédba menni önbizalomért, de tudott magára kívülről nézni. Horthy erre képtelen volt.
Mi tartotta mégis hatalmon? Ugye 1920-ban, 1920-ban az Antant hatalmak jóváhagyásával, bólintásával, akaratával megegyezően lett Magyarország kormányzója ebből a fehérlovas katona vagy katonát játszó magyar emberből, azt várták tőle, hogy teremtse meg a trianoni béke diktátumnak az aláírásának a hátországát, a feltételeit. Ott elfogadható volt még, de menet közben, hogyha igaz a te gondolatmeneted vagy a véleményed, akkor menet közben veszítette el a talajt a lába alól, mégis hatalmon maradt. Ez minek volt köszönhető?
Egyrészt annak, hogy kívülről egy magyar politikus bármennyire is idióta az illető, nem szoktak leváltani. Ez az utóbbi 30 évben se történt meg, pedig, hát hogy is mondjam, sokszor rezgett a léc, amikor megnézzük azt, hogy ki hogyan viselkedett, vagy nem viselkedett.
Azért leváltódott. Volt, aki leváltódott. Nem megengedve az, hogy őt idiótának nevezzük, hogyha már itt az elmúlt 30 évről beszélünk.
Jó, volt, aki megbukott, de nem azért bukott meg, mert egy külső hatalom az illetőt kirúgta volna, hanem a választók, végső soron mindenkit a választók buktattak valahogy meg, szerintem.
Vagy a saját pártja olyan is volt, igen.
Igen, de a lényeg az, hogy nem kívülről. A saját párt az nagyon nagy erő tud lenni, ez tagadhatatlan. De Horthy ugyanúgy egy államfő, mint amúgy Áder János ma. Magyarán az aktív politikai részvétele a mindennapokban sokkal csekélyebb, mint a miniszterelnöké. Hogyha valakit meg kell buktatni, akkor az elsősorban a miniszterelnök lenne, a mindenkori miniszterelnök, ugyanis az sokkal nagyobb hatással van a napi ügyek folyására. Egy államfőnek sokkal kisebb szerepe van. Akkor is kisebb volt, és ma is kisebb.
A törvény több, nagyobb szerepet adott neki, mint most Áder Jánosnak.
Nem sokkal. Ezt nézzük meg, hogy miben nagyobb a szerepe. Csak ugyan Áder János nem jelentheti ki azt, hogy az ország hadi állapotba került, Horthy Miklós ezt megtehette, és csak utólag kellett hozzá parlamenti hozzájárulás. Ez egy nagyon fontos különbség, de alapvetően a Horthy Miklós, ha törvényeket akart hozni, az csak a felelős minisztereken keresztül tehette meg. Áder János ugyanígy van vele, csak a felelős minisztereken keresztül hozhat törvényt. És Horthy egyébként nem nagyon avatkozott be a törvényhozás menetébe a regnálása során, meg amit nem szabad elfelejtenünk, hogy most a Horthyval kapcsolatos problémák igazán rázós része az a II. Világháborúhoz kötődik. Tehát 1938-ig Horthy ugyan egy problémás politikus, tudát a térségbe ki volt problémák nélkül. Tehát nézzük meg a többieket. Ha azt nézzük meg, hogy a román belpolitika hogy nézett ki, milyen alakok voltak ott miniszterek, meg a román királyi család hogy működött, vagy adott esetben akár a lengyel állapotokat, akkor a Horthynak a, hogy is mondjam, a színvonala az nem lógott ki lefele különösebben, ezt látni kell. Az igazán nagy tragédia az a II. Világháború, ahol a kormányzó folyamatosan rossz döntéseket hozott, pontosan már voltak jó döntései is, csak ezeket a jó döntéseit mindig lenullázta. És ha itt nézzük, akkor az igazi tragédiák azok itt vannak. Itt viszont már nem merült fel az, hogy leváltsák, hiszen a németeknek Horthy Miklós kiválóan megfelelt.
A könyved azért is különleges történészi teljesítmény, mert vállalkozó arra a történelmietlenségre, a tudománytalanságra idézőjelben, hogy eljátszol a mi lett volna, ha kérdéssel. Menjünk ebbe az irányba, és induljunk el onnan, hogy szerinted ma hány szobor járna Horthynak Magyarországon?
Nulla.
Kenderesen sem?
Sehol. Kenderesen sem, sehol az ég világon. Nyilván pontosabban közpénzből nem járna neki. Hogyha a Horthy Miklós társaság kíván neki szobrot állítani a tagok pénzén egy magánterületen, abban nyilván nincs beleszólása senki másnak. Közterületen, közpénzből ennek az embernek, aki így politizált, nem jár szobor szerintem.
Már az első Antal kormányban dolgozó Rafai Ernő azt mondta, hogy a Kossuth téren volna helye Horthy szobornak, aztán később 2011-ben tán Kerényi Imre kormánybiztos, Isten nyugosztalja, 15 darab festményt rendelt, írotta is a könyvedben, a magyar történelem nagynak tartott alakjairól, köztük Horthy Miklósról, meg el is készült a kép, és ezen Horthy fehér lovon Látható alatt a viharos víz és egy csímpár, két kéz jobbról és balról, ami irányítja a lovast, jelezve, hogy nincs mozgástér, nincs döntési lehetőség. Ugye ez az a kép, ami Magyarországon a mondjuk ugye a NER világban, vagy konzervatív világban, korábban a rendszerváltás után az MDF-hez és a MIÉP-hez, utóbb pedig most már legalábbis 2010 óta mindenképpen a Fideszhez köthető világban Horthy képként él. Pontos?
Pontos. Erre a képre van igény, és ennek a képnek nincs igazán köze a történelmi tényekhez, mint ahogy a Sturbux Dávid egészen tűpontosan megállapította, és én őt idézem, tehát az ő szavainál jobban én se tudnám kifejezni, hogy mennyire nem igaz az, hogy ennek az embernek semmire semmi mozgástere nem lett volna. Nagyon is volt, és ezt katasztrofálisan használta ki az esetek nagyon jelentős részében.
Történészként hogyan dolgozható fel az a helyzet, hogy bármit írsz, az egy mostani aktuál politikai szűrőként értelmeződik. Ugye rólad lehet tudni, hogy nem vagy kimondottan a NER pártján. Most a könyvbemutatódon leültél Szakály Sándor történésszel vitatkozni, beszélgetni, egy egész kulturált, élvezetes, tanulságos beszélgetés kerekedett belőle. Miközben ugye tudni, hogy Szakály a Veritasnak, tehát a Fidesznek az egyik intézetének a vezetője, rólad lehet tudni, hogy erős kritikával közeledsz a mostani kurzushoz. Szóval a kérdésem az lenne, hogy történészként hogyan dolgozott fel az, hogy bármit írsz, az nem értelmezhető pusztán történészi munkaként, hanem mindenféleképpen aktuálpolitikai vonzata és értelmezése lesz.
Hát ezzel azért nem vagyok egyedül. Ablonci kollega, nem hinném, hogy másképp éli át az utóbbi napok, hetek, hónapok és évek eseményeit. Mi együtt jártunk ugye Romsics tanár úrhoz egy szemináriumra, egy nagyon jó csapat volt ott, és ez akkor is ugyanígy volt. Tehát a 90-es évek első felében, hogyha a Horthy korról beszéltünk, az volt, csak még azzal volt fűszerezve, hogy a tanúk egy része konkrétan élt. Tehát, hogy nem csak, hogy Gróf Fidelszem Gyulai Ilona élt, hanem adott esetben Lakatos Géza vezérezredes sofőrje is élt, meg mások is éltek, akik, hogy is mondjam, beleszóltak, mondtunk vagy nem mondtunk. Most már maguk a szemtanúk azok nem szoktak beleszólni, de a politika beleszól. De nem véletlenül választottam ezt a területet, és szerintem kíváncsi vagyok, hogy a Balázs mit mondana, meg a többiek, aki jelenkor történettel foglalkozik, azért teszi ezt, mert szeretné valahol saját tudását összekötni azzal, ami az országban történik politikai értelemben. Ez nem is lehet másképp. Hiszen a múlt az a mának szól. Tehát ha nem a mának szólna, nem foglalkoznánk vele. Soha nem csak azért foglalkozunk a múlttal, mert az a múlt. Komoróczi Géza még arra is képes volt, és szerintem ezt nagyon jól tette, hogy amikor a asszír ókori történelemről írt, akkor az ember, mintha a sorok között valami mást is olvasott volna, tehát korán sem időszámításunk előtti 2-3 ezerről szóltak azok a dolgok, hanem nagyon is a 20. századot is megtalálta az ember benne, ha akarta. Ez pedig Horthy esetében aztán tényleg a legteljesebb mértékben így van. Tehát nyilván én magam szándékosan járok el így, mert hogyha azt szeretném, hogy ne kelljen nekem a politikával foglalkoznom, akkor valószínű Bizánc története izgatna egy kicsit jobban.
Bár abban is lehetne vele magyarázni nyilván.
Biztos, illetve most képzeljük el, miért ha a honfoglalással foglalkoznék, akkor könnyebb lenne a dolgom.
Nyilván nem. De ugye Horthyról tudni, hogy 2017 júniusában Orbán Viktor miniszterelnök kivételes államférfinak minősítette őt. Ez szerinted ő így gondolja, vagy ez csak egy része a mostani kurzusnak a, nem is tudom, önazonosságának, vagy micsodájának, vagy önmeghatározásának?
Furcsa lesz, hogyha a miniszterelnök kapcsán itt most pozitív jelzőket használok, de azt gondolom, hogy a miniszterelnök egyébként elég olvasott, és rendkívül tudatos. Tehát semmit sem mond azért, mert azt, hogy is mondjam, csak az jutott az eszébe, hanem nyilván ezt patika mérlegen kiméri, hogy milyen abrak a választónak. Orbán Viktor nem erőszakolja meg a magyar választót, hanem, mint ahogy a hamáni patkányfogó, azt gondolom, hogy sajátos muzsikával magához édesgeti, mert hogy tudja, hogy a magyar választóknál rezonál, hogyha a nemzeti ártatlanságot, a mi legfőképpen csak áldozatok voltunk című történetet adja elő, és Horthy Miklós is ennek a szimfóniának egyik alakja. Tehát amikor Orbán Viktor Horthy Miklóst dicséri, akkor ez egyértelműen azért van, mert ezzel szavazatokat kíván szerezni. És nem azért, mert van valamilyen történelmi meggyőződése. Biztos vagyok egyébként benne, hogy Orbán Viktor pontosan tudja, hogy ki volt Horthy Miklós. Tehát szerintem nem kellene tőlem leckét venni ahhoz, hogy ezt fel tudja mondani. Éppen ezért még súlyosabb ez a kijelentés. Legjobb tudása ellenére nettó cinizmusból teszi.
Hát meg azt is tudja, hogy mi ma Horthy Miklós egy szimbólum. És ebből a szempontból, és ez nyilván neked történésznek rettentően fáj, lassan-lassan másodlagossá kezd várni, hogy valójában milyen volt és Horthy Miklós, ki volt Horthy Miklós, és mit csinált Horthy Miklós. A szimbólum az elnyomja a való személyiségét, meg a való történelmi szerepet, nem?
Hát igen, ez az alternatív tények világa, de emlékeztetni kell arra, hogy nem volt ez mindig így, pontosabban alternatív tények mindig voltak, csak a Fidesz számára más alternatív tények voltak mondjuk érdekesek 1994 előtt, amikor ők voltak a legballiberálisabb párt Magyarországon, ezt azért szögezzük le. Tehát azok, akik a Csuhások térre felkiáltással reagáltak arra, amikor a KDNP szónok valamit mondott a parlamentbe, azok, akik kimentek a trianoni megemlékezés során a parlamentből, illetve akik zsigerből akkor elutasítottak mindent, ami a Horthy rendszer szimbolikájához kötődött, azok ma könyvbelábat szemmel állnak mindenféle feszületnél és emlékhelynél, ami meglehetősen vicces, különösen, hogyha arra gondolunk, hogy részben ezt volt kommunista pártitkárok, besugók és állambiztonságiak között celebrálják.
Térjünk vissza egy kicsit, még Horthyra van még talán 10 percünk. Szerinted nagyon máshol tartana ez az ország, hogyha Horthy ügyesebb, okosabb, szorgalmasabb, tisztességesebb lett volna? Melyek azok a pontok? Melyek azok a pontok, ahol ha egészen másképpen dönt, vagy részben másképpen dönt, akkor a történelem folyása az másfele mozdul?
Szerintem nagyon máshol tartana ez az ország. Leginkább ennek az országnak a jobb oldala tartana máshol. Mondok egy példát, mire gondolom. Tehát nem azt gondolom, hogy meg lehetett volna úszni több százezer halottat a második világháborúban, de azt gondolom, hogyha például 1944. október 16-án Horthy Miklós a várban nem kapitulál, hanem azt mondja, hogy kérem szépen, ahogy Varsóba ki tudtak tartani egy szál puskával azok, akik kitartottak, most mi fogunk, és hősi halált hal a magyar fővárosba saját palotáját védve 200 testőrrel, akkor ma egyrészt lenne egy több méter magas Horthy szobor csak ugyan közterületen, én is vinnék rá virágot. Másrészt a magyar jobb oldalban kevesebb frusztráció, önhazugság és önbecsapás lenne, mint amennyi most van. Mert lett volna egy alakja, akire fel tudna igazán nézni, és nem kellene folyamatosan hazudni róla. Horthy ugyanis a saját bűneit is jóvá tette volna azzal, ha így hal meg. Gondoljunk Nagy Imrére, aki egy kommunista, moszkovita kommunista politikus volt, de Nagy Imrét mégse gyűlölik ma. Azok is, akik elutasítják meg, nem azonosulnak Nagy Imre, hogy is mondjam, szellemi örökségével, azok se gyűlölik, mert ez az ember halálával megváltotta saját magát. Ugyanis önként ment halálba. Hogyha Horthy ezt teszi, akkor egyrészt a mai magyar jobb oldal van egy sokkal, de sokkal jobb mentális állapotban. Másrészt véget ért volna, tehát itt hetek is számítanak. Csak a szovjet hadsereg minden hónapban Magyarországon több mint 100 000 embert vesztett. A Magyar Honvédség szerintem havonta szintén vesztett összesen most a hadifoglyokkal mindennel együtt több mint 100 000 főt havonta. Budapest ostromára nem került volna sor ebbe a formába akkor, hogyha Horthy ellenáll, és a magyar honvédség hamarabb szétesik emiatt, legalábbis nem vesz részt a németek oldalán a harcba. Vagy ha
38
lett
ezer
is volna
ember volt,
ostrom,
civil áldozat volt Budapesten, ugye?
így van, vagy ha lett is volna ostrom, nem tartott volna ilyen sokáig. A második világháború utolsó egy évébe keletkezett a német halottaknak a fele, és Magyarországon pedig ez az egy év, ez különösen borzalmas volt, és ez az egy év azért is volt egy év, pontosabban igazából az utolsó fél év az érdekes nekünk, tehát októbertől, mert hogy a magyar honvédség igen jelentős erőkkel a német oldalon tovább harcolt. Ha amennyiben a kormányzó meghal, szerintem a honvédség úgy, ahogy van, szétesett volna, tehát a németek oldalán tovább állatták volna harcot, ez nem vitás, nem is akarom őket elítélni, nehéz választás ez a nácik és kommunisták között, de a katonák nagy része hazament volna. És a Horthy egy államfő, tehát neki történelmi távlatokba kellett volna gondolkodnia. Ma, 2020-ban, hogyha egy öntudatos, önbizalomhiányban nem szenvedő és nem élethazugságokba menekülő magyar jobboldal van, akkor az mindenkinek jobb lenne. A baloldalnak is egyébként, tehát még a baloldal színvonalát is emelni.
Ugye Trianon évfordulóban éppen 100 éve írták alá a békediktátumot. Beszéljünk akkor a határokról, hogyha Horthynak lettek volna olyan döntései, ami alapján érdemben máshol lehetne ma az ország határ?
Jó kérdés, mit értünk az érdemben alatt? Én már azzal is kiegyeznék, ha egy faluval tartozna, ami magyar többségű. Ez egy nehéz ügy, mert hogy a mozgástér az csak ugyan viszonylag szűknek nevezhető, de emlékeztetnék arra, hogy 1945-ben nem csak, hogy Trianont kapta Magyarország vissza, hanem még ahhoz képest is szigorítás történt, mert hogy Pozsonytól délre három községet elcsatolta. A Szovjetunió volt az, amelyik ebben az egész ügyben döntőbíró volt, de ez sokkal nehezebben ment volna neki két esetben. Az egyik eset, hogyha 1938-ban nem német segítséggel adják vissza a felsávját, hanem egy magyar-szlovák bilaterális megállapodás keretében történik mindez, amire jó esély lett volna, mert a szlovák fél önként annak a 83%-át felajánlotta, amit végül is az első bécsi döntés odadott. Ez azt jelenti, hogy ugyan Kassa, Munkács és Ungvár nem lett volna magyar, de magyar lett volna majdnem 600 ezer ember, nek a lakhelye, akik magyarok voltak, és igazából egy etnikailag alapvetően vállalható határvonás történt volna. Ezt nehezebb lett volna aztán 45-ben teljesen lesöpörni az asztalról. A másik mozzanat pedig, ahol Horthynak, hogy is mondjam, lettek volna kártyái, az a román vonal. Ugyanis a Szovjetuniónak Romániával egy nyílt határvitája volt, illetve ma is Oroszországnak Romániával szemben vannak hát kiegyenlítetlen számlái, és amennyiben Horthy pragmatikus, és adott esetben a szovjet felett valamilyen módon belevonja azokba a területi döntésekbe, amik itt kialakultak 1940-ben, akkor is nehezebb lett volna ezt visszacsinálni. Hozzá kell tennem, ez nagyon sok mi lett volna, ha kérdést vett fel, és felelőtlenség lenne azt mondani, hogy most pontosan hány négyzetméterre lenne Magyarország nagyobb, ha Horthy másképp politizál. De a helyzet az, hogy Erdély sorsa egészen 1944 végéig nem dőlt el teljesen véglegesen. A Szovjetunió is csak akkor jutott oda, hogy Erdélyt nagy részbe visszaadja majd Romániának, amikor Románia kiugrott. Tehát ez 1944. augusztus. 1944. augusztusáig a Szovjetuniónak egyrészt tök mindegy volt, hogy ki Erdély, másrészt romárt okozott neki, mint a magyar.
Mi a tisztességes megoldás egy nemzet számára ilyen területi revíziók kapcsán, hogy vissza mindent, ami valaha miénk volt, vagy vissza mindent, ahol többségben voltak a nemzettársaink, vagy vissza mindent, ahol most többségben vannak a nemzettársaink, vagy hagyjuk a francba az egészet, mert azzal csak újabb sebeket szakítanánk fel, és gondoljunk inkább úgy a mostani határokra, mint végleges határokra, és vessük szemünket a mostani szlovák államfőre, éppen a tegnapi nyilatkozatában ugye arról beszélt, hogy béküljünk meg egymással, és építsük együtt közösen a mi Európánkat, aminek az a lényege, hogy a határok légiessé válnak, és mégis azt se veszi észre az ember, amikor átgurul az autójával az egyik tagországból a másikba.
Hát ezzel a beszéddel nekem vannak problémáim, annak ellenére, hogy egy nagyon szép gesztusnak tartom, de hát a szlovák miniszterelnök ugye azt mondta, hogy segíteni kell a dél-szlovákiai magyaroknak, hogy jobban megtanuljanak szlovákul, hogy azt tapasztalta, hogy hát hiányos a szlovák tudásuk. Ez bizonyára így van, de azért azt is meg kellett volna említenie, hogy a dél-szlovákiai szlovák hivatalnokoknak meg a magyar tudásuk hiányos, tehát hogy a szlovák félnek is meg kell tanulni azokon a területeken magyarul, legalábbis akik hivatalokban van, ahol a magyarság elér egy bizonyos százalékot. Ki kell írni mindent magyar nyelven, sőt, Szlovákiát homogén nemzetállamból igazából egy multietnikus államnak kéne deklarálni, mert hogy itt magyar választópolgárok vannak, akik szlovák állampolgárok, oda fizetnek adót, és emiatt olyan nehéz az egész Trianon történet, tehát ezért nem lezárt, mert hogy ha nem volnának a határon túl ma is magyarok milliós nagyságrendekben jelen, akiknek a mindennapi állampolgári jogaik sérülnek, ugyanis őket negatívan diszkriminálja a szlovák, a román, a ukrán és a szerb nemzetállam, akkor ez a Trianon egy lenne a szerencsétlen történelmi fordulókból, amin túl lehetne lépni, különösen akkor, hogyha a határok itt légiesülnek. Azonban hiába légiesülnek a határok, hogyha nincs kétnyelvű helységnévtábla, hogyha ki lehet tépni magyar sírkereszteket következmény nélkül, hogyha a román államelnök, akinek a családja 600 éven keresztül autonómiába élhetett Magyarországon, mert Erdély szász volt, kúszíthat a kollektíven az egész magyarság ellen csupán azért, mert területi autonómiát szeretnének, akkor ez a dolog nincs lezárva. És szerintem ezt nem lehet elfogadni.
Mi a helyes politika, mi a helyes magyar kormánypolitika egy ilyen helyzetben? Keménykedni, beleállni a magyar érdekekbe, a határon túli magyaroknak nem csak oktatásban és kultúrában nyújtani támogatást, amit mindenki elfogad, hanem mondjuk gazdaságfejlesztésben is beleállni konfliktusokba, vagy mi? Hol az egészséges, hol az optimális?
Ugye ezt konkrétumokon lehetne leginkább megmutatni. Talán úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy a szlovákiai és romániai magyarok tulajdonképpen szlovák és román szempontból is áldást és gazdagodást jelentenek a szlovák és román nemzetállamnak. Erre rá kellene maguknak, az érintetteknek jönni, hogy ők jól jártak azzal, hogy nekik vannak magyarjaik, mert hogy gazdagodnak. Ugyanúgy, ahogy egy ország gazdagabb attól, hogyha több növény és állatfaj népesíti be, és van egy komoly biológiai diverzitás, és például az én szőlőm jobban néz ki akkor, virágok is vannak, és nem csak egy monokultúra díszlik, ami aztán roppant sérülékeny. Ugyanúgy ezek az országok is gazdagabbak ettől. És ez lenne az a pont, ahol együtt lehetne működni, ugyanis például a romániai németek esetében megkockáztatom azt az állítást, hogy most már néhány román nacionalista is rájött arra, hogy nem volt olyan jó az a választás, ezeket az embereket kiüldözni, eladni üveggyöngyökért, mert mi jött helyette? Szebb lett talán az a falu, ahonnan ezek a szászok elmentek? Jobb, több adó folyik be a román állam kasszájába ezekből a helységekből, ahol már nincsenek szászok és svábok? Nem. És ha innen nézzük, akkor talán lesz egyszer olyan szlovák és román politikus, aki rá fog jönni arra, hogy valójában ő is jól járt ezekkel az emberekkel, és hogyha erre rájönnek, akkor lesz miről beszélni. De hogy kell ezt a gyakorlati életbe átültetni, arra nehezen tudok mit mondani. Az biztos, hogy nem lett volna szabad például az alapszerződéseket aláírni Magyarországnak addig, amíg az érintett országok nem ismerik el azt, hogy a magyarságot államalkotó tényező. Ebben egészen biztos vagyok.
Krisztián, köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget.
Thank you.